Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Történelemmel folytatódott ma az érettségi, csak nem 80 ezer diákat számolt ma tudásáról, közép vagy emelt szinten.
Eltérő időzítéssel és egyeztetés nélkül, de az orosz és az ukrán elnök is tűzszünetet hirdetett. Ennek ellenére nincs fegyvernyugvás.
Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormúzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet.
Az időjárásról.
Délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A történelem írásbeli vizsgával folytatottak az érettségik. Középszinten több mint 71.500-an, emelszinten pedig 8.273-an vizsgáztak. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelszinten ma is délután egy óráig dolgozhatnak a diákok. Jávor Miklós összeállítása.
A természetes vizsgadrukkon kívül nincs aggódnivalója annak, aki odafigyelt és rendszeresen készült az elmúlt években, mondta a közmédiának az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium tanulója emelt szintű történelem vizsgája előtt. Főző Rihárd azt mondta, felkészült, a tananyag mellé szakkönyveket és tudományos cikkeket is olvasott.
Az életem során nagyon szerettem a törit, egész életemben igazából nagyon jó jegyeim voltak belőle, és ez kell a továbbtanulásomhoz. Én korrepetáltam osztálytársaimat, ezen keresztül is tanultam, illetve nagyon sok mindent átnéztem, könyveket vettem.
Elsőként mindig egy tesztszerű, rövid válaszokat igénylő feladatlapot kell megoldaniuk a diákoknak, ezután pedig esszéírással folytatódik a vizsga, amelyben az adott témakörök alapos elemzését várják el, mondta az alaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium történelem tanára. Stáris Roland hangsúlyozta, középszinten mindkét részírása közben használhatnak történelmi atlaszt a tanulók, az emelt szint esetén azonban ez csak az esszé feladatoknál engedélyezett.
Emelt szinten is két feladatrészt kell megoldaniuk a diákoknak. Az első feladatrész mindkét esetben rövid, egyszerű választ igénylő szöveges feladatokra épül, 12-re. A második feladatrész pedig mindkét vizsgaszinten esszéírás, tehát szöveges kifejtő feladat. A különbség az emelt, illetve a középszint között az pedig az, hogy középszinten 4 esszé közül kell 2 kiválasztani, emelt szinten pedig 6 esszé lehetőség közül 3. Minden esetben a rövid esszé az az egyetemes történelemhez kötődik, a hosszú esszé pedig a magyar történelemhez. Az emelt szint az ennél még összetettebb, ott a harmadik pedig komplex feladat.
A középszintű írásbeli első részében egyebek között az ókori építészetről, a középkori egyházról, a magyarországi holokausztról és a Kádár rendszerről kérdezték az érettségizőket. Az esszé feladatnál pedig egyetemes témakörben a középkori céhek és a hitleri Németország, magyar történelemből pedig Károly Róbert uralkodása, illetve a Rákosi diktatúra közül választhattak a vizsgázók, közölte az Eduline oktatási portál. Holnap angol, pénteken pedig német nyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
Itt a krónika.
Moszkva és Kijev is tűzszünetet javasol az orosz-ukrán háborúban. Igaz, több nap eltéréssel képzelik el a harcok szüneteltetését. Előbb Vlagyimir Putyin közölte, hogy a győzelem napi ünnepségek idejére, péntekre és szombatra Oroszország tűzszünetet hirdett. Ezt Volodymyr Zelenszkij előbb komolytalannak nevezte, majd nem sokkal később tűzszünetet jelentett be, amely elképzelése szerint napokkal korábban már szerda 0 órától életbe lép. Oroszország és Ukrajna sem reagált érdemben a másik fél javaslatára. Barna Péter összeállítása.
12 ember halt meg, és további 20 megsebesült kedden Zaporizsiában, miután Oroszország bombázta a várost. A támadásban ipari üzemek sérültek meg, és egy autójavító műhely is kigyulladt. Az áldozatok és sebesültek számát tovább növelte, hogy az első támadást követően, miután a mentők és a tűzoltók megérkeztek, az oroszok egy második hullámot is indítottak drónokkal. A becsapódás után az ellenség szándékosan kezdte támadni ezeket a helyszíneket Szahid drónokkal. Hosszú ideig a tűzoltók meg sem tudták közelíteni a területet, közölte a városi tanács titkára. Közben továbbra is heves harcok dúlnak a fronton, az oroszok Szumit is támadták, ahogy az ukránok is több támadást indítottak. Moszkva viszont nemrég, ha rövid időre is, de tűzszünetet javasolt Kijevnek. Hétfő este az orosz védelmi minisztérium közölte, Vlagyimir Putyin a győzelem napi ünnepségek idején a harcok beszüntetését ajánlja két napra Kijevnek. A tárca közleményét az orosz állami televízióban is beolvasták. A tűzszünet pénteken, illetve szombaton lenne érvényben. Az orosz federáció fegyveres erőinek főparancsnoka 2026. május 8-a és 9-e között tűzszünetet hirdett a szovjet nép nagy honvédő háborúban aratott győzelmének évfordulója alkalmából. Azt várjuk, hogy az ukrán fél is kövesse ezt a példát. Ismertette a műsorvezető, aki azt is kiemelte, Moszkva tudomásul vette, hogy Volodymyr Zelenszky Jerevánban egy május 9-i Moszkva elleni támadással fenyegetett. Volodymyr Zelenszky még aznap komolytalannak nevezte a tűzszünetre vonatkozó orosz javaslatot. Az ukrán elnök hangsúlyozta, Kijev nem kapott hivatalos megkeresést a fegyvernyugvással kapcsolatban. Tűzszünet vagy nem tűzszünet? Minket hivatalosan senki sem keresett meg, és semmit sem javasoltak hivatalosan. Miféle tűzszünetről van szó? Fontos, hogy tudjuk, mibe egyezünk bele. Egy egynapos tűzszünet, miközben előtte megölik az embereinket, enyhén szólva is igazságtalan, fogalmazott az ukrán elnök. Nem sokkal később viszont Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán egy határozatlan idejű tűzszünetet jelentett be, aminek betartására szólította fel Moszkvát. Az ukrán elnök ráadásul az orosznál korábbi időpontot, május 5-ről 6-ára virradó éjjel 0 órát, vagyis szerdát jelölte meg a fegyvernyugvás kezdetének. Az ukrán elnök arról nem írt, hogy a tűzszünet meddig tart. Oroszország eddig nem reagált az ukrán tűzszünetre, viszont szakértők szerint Volodymyr Zelenszky álláspontjának megváltoztatásában szerepet játszhatott, hogy a Kreml korábban közölte, tömeges rakétatámadásokat indítanak Kijev központja ellen, ha az ukránok megpróbálják megzavarni a győzelemnapi rendezvényeket. A kijeviek szkeptikusan fogadták Vlagyimir Putyin javaslatát. Nem hiszik, hogy az oroszok betartják a tűzszünetet, szerintük függetlenül attól, hogy az ukrán vezetés mit tesz, folytatódnak az orosz támadások. Szeretnék tűzszünetet látni, és szeretném, ha véget érne a háború. De amikor minden nap támadások alatt él az ember, lehetetlen elhinni, amit mondanak, sajnos lehetetlen elhinni. De szeretném elhinni, mondta egy ukrán nő. Moszkvában viszont az ukránokban nem bíznak, a többség arra számít, hogy Kijev meg fogja szegni a tűzszünetet, többen pedig kijelentették, nincs szükség tűzszünetre, hanem a konfliktust kell végleg lezárni. Nem valószínű, hogy Zelenszky be fogja tartani a tűzszünetet. Minden drón, ami eddig repült, ezután is repülni fog. De bennünk van egy biztonságérzet. Ott vagyok a fronton, a saját szememmel látom, hogy az orosz erők mindent visszavernek, és minden rendben lesz, fogalmazott egy eltávozáson lévő orosz katona. Oroszország a múlt hónapban az ortodox húsvét idejére is rövid tűzszünetet hirdetett, aztán mindkét fél a másikat vádolta annak megsértésével.
Moszkvában már készülnek a szombati győzelemnapi katonai parádéra. Az idei felvonulás azonban más lesz, mint az eddigiek. Az orosz vezetés bejelentette, hogy az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják a vöröstéri bemutatót, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Az ukrán elnök erre úgy reagált, ez azt jelenti, hogy Oroszország fél az ukrán drónoktól. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
Moszkvában már minden készen áll a szombati katonai felvonulásra. A várost már feldíszítették, hatalmas zászlók és plakátok hirdetik a győzelem napját. A május 9-i ünnepségek, amelyeken a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmét ünneplik, az elmúlt években fokozatosan egyre nagyobb méreteket öltöttek, évről évre egyre több katonát és harci felszerelést vonultattak fel. Az orosz vezetés idén azonban bejelentette, hogy a vöröstéri parádét az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Oroszország bejelentette, hogy május 9-én Moszkvában katonai felszerelés nélküli felvonulást tart. Ha ez így lesz, akkor ez lesz az első alkalom nagyon sok év után, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, mert attól tartanak, hogy ukrán drónok zümmögnek majd a vörös tér fölött, mondta az ukrán elnök. A Moszkvában élők is érzik, hogy most más a hangulata a győzelemnapi készülődésnek. Az orosz főváros olyan, mintha visszacsöppent volna a 90-es évekbe. Az internet hozzáférést több napja korlátozzák, a május 9-ei ünnepségek előtt pedig teljesen le fogják kapcsolni. A vásárlóink 90%-a bankkártyával fizet. Ha nincs internet, át kell állnunk a készpénzfizetésre. Manapság pedig csak kevesen hordanak magukkal készpénzt, mondta egy boltos. Már most fennakadások vannak a banki átutalásoknál, a taxi rendeléseknél és a tömegközlekedési eszközök jegyvásárlási rendszerében, vagyis szinte minden megbénult, aminek a működéséhez internet szükséges. Az orosz hatóságok bejelentették a korlátozásra, az ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt van szükség. Egyes drónok ugyanis mobil hálózaton vagy interneten keresztül kapnak adatokat, és így jutnak hozzá a cél koordinátáihoz. Az internet kikapcsolása azonban önmagában nem elég a védelemhez, sok modern drón ugyanis előre programozott útvonalon repül, és nem igényel folyamatos internet kapcsolatot. Úgy érzem, hogy a vezetőség nem tesz meg mindent, hogy megvédjen bennünket, ezért én folyamatos stressz helyzetben élek, panaszolt egy moszkvai nő. Az emberek félelme nem alaptalan. Ukrajna az elmúlt hetekben bebizonyította, hogy drónjaikkal mélyen be tudnak repülni Oroszország belsejébe, ahol sikeresen vettek célba energetikai létesítményeket, olajfinomítókat és olajszállító tankereket. A héten ukrán dróntámadás ért egy többszintes moszkvai lakóházat, amely mindössze 10 kilométerre fekszik a Vörös tértől, a szombati katonai felvonulás helyszínétől.
Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte óriási előrelépés történt az iráni vezetéssel egy teljes és végleges megállapodás felé. Hozzátette, döntésében szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker is. Muntean Erik összeállítása.
Az amerikai hadsereg célja az lett volna, hogy a térségben várakozó több mint 1500 járművet kikísérjék az öbölből, biztonságba helyezve a fedélzetükön tartózkodó matrózok 10 000-eit. Donald Trump a közösségi oldalán azzal indokolta a művelet szüneteltetését, hogy lehetőséget szeretnének adni egy megállapodás véglegesítésére és aláírására. Az elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az iráni kikötők blokkádját továbbra is fenntartják. Donald Trump arról is beszélt, hogy milyen lépést várna el Irántól. Meg kellene lengetniük azt a zászlót. Nagyon büszkék, és talán nem fogjuk látni a fehér lobogót, de gyakorlatilag ebben a helyzetben vannak, mondta az amerikai elnök. A Perzsöbölben várakozó hajók miatt továbbra is aggodalmát fejezte ki a washingtoni vezetés. Az amerikai külügyminiszter szerint élhetetlen körülmények között vannak a tankereken szolgáló tengerészek. Elszigetelték őket, éheznek és veszélyben vannak. Már legalább 10 matróz meghalt, mint civilek. Számos ország ezért a színfalak mögött vagy nyilvánosan arra kérte az Egyesült Államokat, hogy segítsen kiszabadítani a hajókat. Magyarázta Marco Rubio, aki azt is elmondta, hogy a háború támadó szakasza véget ért, ugyanis az Egyesült Államok elérte a célkitűzéseit. Míg Washington ismét tárgyalna Iránnal, addig Teherán egy másik nagy hatalom felé fordult. Az iráni külügyminisztert szerda délelőtt Pekingben fogadta kínai kollégája. Wang Yi a megbeszélés előtt leszögezte, céljuk a közel-keleti béke elősegítése. Kína ugyanis az iráni olaj első számú felvásárlója, ezért Peking célja is az, hogy helyreálljon a forgalom a hormuzi szorosban. Jövő héten Donald Trump is Pekingbe látogat, ahol személyesen tárgyal majd a kínai elnökkel. Szakértők szerint az Egyesült Államoknak mielőbb le kell zárni a konfliktust, Donald Trumpra ugyanis már is jelentős nyomás nehezedik. A harcok kezdete óta az Egyesült Államokban másfélszeresére nőtt a benzinára.
Már most hatással van az európai gazdaságra a közel-keleti konfliktus miatt kialakult olajválság, a közmédiának nyilatkozó elemző szerint. Molnár Dániel azt mondta, Magyarországon a védett árak miatt nem érezhető annyira a drágulás, mint más országokban. Két napja a Nemzetközi Valuta Alap vezérigazgatója is arra figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság a vártnál is sokkal rosszabb forgatókönyvvel nézhet szembe, ha elhúzódik a közel-keleti háború. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Egyre több légitársaságot hoz nehéz helyzetbe a közel-keleti olajválság. A Spirit amerikai légitársaság nemrég az összes járatát törölte. A koronavírus járvány óta anyagi gondokkal küzdő vállalat már nem tudott megbirkózni a megemelkedett üzemanyagárak terheivel. A kerozin hiány nem csak az utasok számára kellemetlen, a turizmus visszaesése negatívan hat Európa gazdaságára is, hívta fel a figyelmet az M1-en Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.
Az utasok is óvatosabbak, inkább nem foglalnak le repjegyet, az jelentősen megütheti az európai gazdaságot. Tehát például Spanyolország, Olaszország, a déli országok, akik nagy mértékben támaszkodnak a turizmusra, jelentős visszaesést szenvedhetnek el.
Budapesten egyelőre nincs kerozinpánik. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a megszokott rendben működik. Tájékoztatásuk szerint van elég üzemanyag. De az emelkedő olajárak nem csak a légi közlekedést érintik, az autósok is drágábban tankolnak. Ezért vezette be a magyar kormány idén márciusban a védett üzemanyagárakat. Azóta a magyar rendszámú járművek a 95-ös benzint 595, a gázolajat pedig maximum 615 forintos áron tankolhatják. A leköszönő kormány a választás után meghosszabbította az intézkedést. Ahhoz azonban, hogy a kormányváltás után is fennmaradjon ez az ár, az új országgyűlésnek is döntést kell hoznia róla. Magyar Péter ezzel kapcsolatban április közepén arról írt, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén az új kormány is fenntartja.
Ezért jó a csővezetékes szállítás a tengeri hajós szállítással szemben, mert sokkal biztonságosabb.
Miközben a piaci árak folyamatosan emelkednek, hazánk újra kap olajat a barátságkő olajvezetéken keresztül, hangsúlyozta Molnár Dániel. Az elemző ugyanakkor felhívta a figyelmet a brüsszeli szabályozásra is.
Most már a barátságkő olajvezeték is helyreállt, ott is tud jönni. Ugyanakkor az árazás az továbbra is, ez az Európai Bizottság előírása, hogy az árazásnak a unió spot piaci árakhoz kell kapcsolódnia. Tehát ha a világpiaci ár emelkedik, akkor az az ár, amin a gázt vagy a kőolajat is megvásároljuk, az is emelkedni fog.
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot és Szlovákiát arra, hogy két hónapon belül szüntessék meg a kettős árazást, ellenkező esetben jogi eljárást indítanak. A brüsszeli érvelés szerint, ha a külföldi rendszámú járművek nem férnek hozzá ugyanahoz a kedvezményes árhoz, mint a hazaiak, az sérti az uniós belső piac szabályait és a szabad mozgás elvét. Elemzők szerint a brüsszeli elvárás teljesítésének katasztrofális következményei lehetnének, ha ugyanis a környező országok autósai tömegesen jelennének meg a magyar kutakon, akkor ellátási zavarok és készlethiány alakulhatna ki, ráadásul elviselhetetlen támogatási teher hárulna az államra és a piaci szereplőkre. Az olajár és az infláció emelkedésére figyelmeztetett hétfőn a Nemzetközi Valuta Alap is. A washingtoni székhelyű szervezet vezetője úgy fogalmazott, a globális gazdaság sokkal rosszabb kimenetellel nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordonként 125 dollár körüli szintre nő. A szervezet szerint a globális GDP növekedés 2,5%-ra lassulhat, az infláció pedig 5,4%-ra emelkedhet.
Már a nyári turista szezon is veszélybe kerülhet Krétán a menekültek miatt. Az embercsempészek ugyanis új útvonalat nyitottak a Görög-sziget és Kelet-Líbia közötti 200 kilométeres tengeri szakaszon. A válsághelyzet kezelésére Brüsszel szigorúan betartatná az uniós migrációs paktumot, ezzel azonban az eddigi bejelentések szerint a hamarosan felálló magyar kormány se ért egyet. Mészáros László összeállítása.
Kréta déli partjainál az idei évben kritikus szintre emelkedett a migrációs nyomás. Miután az embercsempészek új, Líbiából induló útvonalat nyitottak meg Görögország felé. A növekedés mértéke megdöbbentő. Míg 2023-ban mindössze 798 érkezőt regisztráltak, 2025-re ez a szám többszörösére 20 ezer fölé emelkedett. Az idén pedig már mostanáig több mint 16 ezer illegális határátlépő érte el a szigetet.
Ez egy nagyon könnyen fenntartható modell.
Krétán nincs szükség embercsempészekre, mert a parti őrség nyújt segítséget a lélekvesztők utasainak. Indokolta Marsai Viktor az M1-en, miért nem csak átmeneti hullám van szó. A Migráció Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, Krétára érkezve a bevándorlóknak nyert ügyük van.
Gyakorlatilag ők elérték a céljukat, bekerülnek egy hosszú menekültügyi eljárásba, aminek a végén valamilyen módon valószínűleg vagy Görögországban maradnak, a legtöbb esetben ugye most nincs még hotspot, nincs még befogadó központ Krétán, tehát átviszik őket a szárazföldre, és nagyon sokszor nekik nyomuk veszik, elindulnak tovább Európa fele.
A krétai válsághelyzet kezelése Brüsszelt a júniusban hatályba lépő uniós migrációs paktum szabályainak szigorú betartatására késztetheti. Az Európai Bizottság várhatóan elvárja majd a tagállamoktól a paktumban rögzített kötelező szolidaritás alkalmazását, amely választás elé állítja az országokat. Vagy átveszik az unióba érkezett migránsok egy részét, vagy fejenként körülbelül 20 ezer eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek a védekezés költségeire. Az új rendszer sikere érdekében az EU a paktumtól elzárkózó tagállamokkal szemben határozott fellépést és jelentős pénzügyi szankciókat is kilátásba helyezhet, hogy biztosítsa a közös teherviselést a frontországok határszakaszain. Ehhez jön még az is, hogy rasszizmusnak minősíteni a bevándorlás bírálatát az Európai Bizottság következő 4 évre szóló stratégiája. A dokumentum szerint a migráció kritikája migránsok elleni gyűlöletnek minősülhet, így jogilag büntethetővé válna.
Ha kicsit mélyre nézünk a történetnek, hogy honnan fújhat a szél, akkor egyértelműen Berlinből.
Berlinben a CDU szorult helyzetbe került az AfD-vel szemben, mert Friedrich Merz kancellárnak nem sikerült átvinnie a tervezett migrációs szigorításokat. Póca István elemző a Kossuth Rádióban kifejtette, a kormány valójában kerülni akarja a vitát a bevándorlásról. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a választók ne lássanak éles különbséget a pártok programjai között. Így ne pártoljanak át a válisokhoz.
És nyilván az AfD számára például egy óriási lehetőség, és nyilván ezt szeretnék kivédeni, meg szeretnék egyébként a patrióta erőket is kivédeni és kiszorítani erről a térférről, magyarán, hogy a migrációs kérdésben ne legyen, ne lehessen vita, mert ha nincsen vita, akkor ugye ez egy fontos olyan világnézeti kérdés, amiben a választópolgárok nem tudnak különbséget tenni a pártok között.
Magyar Péter a választási győzelme után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy kormánya is szigorú migrációs politikát folytat majd.
Hogy Magyarország nagyon szigorú álláspontot képvisel az illegális migráció kapcsán, nem fogad el semmilyen paktumot, meg ilyen allokációs mechanizmust, és megtartjuk a déli határkerítést.
Magyar Péter a paktum által előírt pénzügyi büntetés vagy a befogadás helyett azt javasolja, hogy Magyarország védelmi képességekkel, például határőrökkel, technikai eszközökkel járuljon hozzá az EU közös határvédelméhez más frontországokban. A leendő miniszterelnök jelezte, hogy meg akarja szüntetni az Európai Bíróság által kiszabott napi 1 millió eurós büntetést, amit Magyarországnak a menekültügyi szabályok benemtartása miatt kell fizetni. Példaként említette Lengyelországot és Szlovákiát, ahol szerinte sikerült úgy megállapodni az EU-val, hogy közben megvédték országaik szuverenitását és elkerülték az illegális migrációt.
7 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy történelemmel folytatódott ma az érettségi, csaknem 80 ezer diákat számott ma tudásáról közép vagy emelt szinten. Szó volt arról, hogy eltérő időzítéssel és egyeztetés nélkül, de az orosz és az ukrán elnök is tűzszünetet hirdetett, ennek ellenére nincs fegyvernyugvás. És beszámolunk arról is, hogy 2 hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
Déli krónika.
Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról.
A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés. Az ülésen megválasztják az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, majd ezután következik a miniszterelnök megválasztása. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakülüléssel párhuzamosan a Tiszapárt egész napos ünnepséget tart a Kossuth téren és a Rakparton, amihez csatlakozik a főváros is.
Holnap találkozik Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel.
A leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, csütörtökön 10 órakor találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Magyar Péter tegnap utazott el Rómába, és a közösségi oldalán előzőleg azt közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz. A tervek szerint holnap az esti órákban érkezik vissza Rómából. Távol léte idején Ruf Bálint a miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítás előkészületeit.
Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről.
Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen.
Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább.
Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohány termék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.
Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje. Az adóhivatal mindenkinek kitöltötte a bevallást, ezt lehet kiegészíteni vagy változtatni május 20-áig. Bújtás Szintia és Jávor Miklós összeállítása.
Pont két hét van hátra május 20-áig.
Hívta fel a figyelmet az SZIA befizetésének határidejére a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban. Linzmeier Szilvia hozzátette, az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az a megadott időpontig pótolhatja.
A kiegészíteni való az két dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de az tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a 3 gyerekes anyáknak is ez SZIA-mentesség jár. A másik, ami meg a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
A szakember hangsúlyozta, abban az esetben, ha az adóhivatal által kiállított tervezetet plusz jövedelemmel kell kiegészíteni, akkor az adózónak kell rögzítenie, amihez a NAV oldalán talál segítséget.
Aki pedig a kedvezményét felejtett el beírni időben, az is megnyugodhat, mert ez nem veszik el, csak ugye nem kapja még vissza, és ezt önellenőrzéssel tudja majd módosítani a bevallását, de azt az egyet fontos megjegyezni, hogy akinek kedvezmény jár vissza, és nem kérte a munkáltatónál neki, azért minimális dolgot tennie kell.
Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, az SZIA benyújtását az érintettek megtehetik egyebek mellett az ügyfélkapu pluszon, a DÁP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. A határidő lejárta után a bevallás tervezet véglegessé válik.
Több lakás épült az első negyedében, mint tavaly az azonos időszakban Magyarországon. A legnagyobb bővülés a fővárosban és a megyei jogú városokban volt, míg a községekben csökkenést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A hazai lakáspiacon átrendeződésre számítanak a szakemberek. A múlt hónapban csökkent az aktivitás, amihez a húsvét és a választás is hozzájárult. Illés Anna összefoglalója.
Márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődést mértünk eladó lakásokra és házakra, és a kínálat sem bővült olyan mértékben a hirdetés feladások révén,
közölte az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt az eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kivárnak a vásárlás tervezők.
Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakásépítését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 000 megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
A KSH adatai szerint az első negyed évben több mint 2800 új lakás épült, 4,3%-kal több, mint egy évvel korábban. A községekben csaknem 10%-kal csökkent az új eladó lakások száma. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 2013, a többi városban pedig 1%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A KSH közlése alapján Budapesten az új lakások többsége, csak nem 90%, a 10., 11. és a 13. kerületben épült fel. Balogh László arról is beszélt, hogy a budapesti ingatlan árak az elmúlt időszakban elkezdtek fölzárkózni a régiós fővárosi árakhoz.
Már nincs akkora szakadék Varsó, Pozsony, Prága és Budapest között, mint amit láttunk korábban. Ez pedig azt is magával hozhatja, hogyha külföldről nézi valaki a budapesti lakásárakat, akkor ezek már nem annyival olcsóbbak, mint amennyi differencia volt a későbbiekben. Ez pedig szintén visszavetheti a külföldi befektetőket, például a budapesti ingatlan piacról, és főleg ebben a felzárkózás nagyon nagy szerepe volt annak is, hogy az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint. Tehát külföldi pozícióból nézve a magyarországi lakásárak úgy drágultak, hogy valójában lehet, hogy egy fikasznyit sem változtak a forintban kifejezett árak.
Az ingatlan.com friss elemzése szerint az új lakó ingatlanokon belül a lakások négyzetméter ára minden település típus esetében meghaladja az 1 millió forintot, Budapesten pedig 1,7 millió forint. Újépítésű házaknál a vármegyeszékhelyeken és a községekben az átlag még 1 millió forint alatt van. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a január és március közt kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csak nem 9300-ra nőtt országosan.
Több mint 1000 gyermek kapott új szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet a legnagyobb hazai pénzintézettel fogott össze, az ügyfelek mikroadományai is hozzájárultak az akció sikeréhez. A program több mint 200 településre jutott el. Összefoglaló Nagy Viktóriától.
Nekünk van egy 108 fős önkéntes orvoscsoportunk, akik mindig járják az országot, és elég gyakran jelezték vissza, hogy a szemüveg vásárlással probléma van.
Fogalmazott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke a közmédiában. Edvi Péter az egy évvel ezelőtt kezdődött programjukról elmondta, hogy rászoruló családok pályázhattak a fejenként maximum 80 ezer forint támogatásra, amelyet a gyermekük szemüveg vásárlására fordíthattak. A program két részletben valósult meg, tavaly év elején csak nem 540 gyermek jutott szemüveghez az egészségügyi államtitkárság támogatásával, idén pedig 460 gyerek kapott látássegítő eszközt az egyik kereskedelmi bank adományozási programjának segítségével. Amint egy 50 ezer banki ügyfél mikroadománya által több mint 36 millió forint gyűlt össze. Edvi Péter hozzátette, az adományokkal és a saját forrásukkal összesen 1001 gyermek jutott szemüveghez 223 településről. Hozzátette, tapasztalataik alapján hatalmas az igény a támogatási programra, ezért tervezik a folytatását.
Nagyon örülünk neki, hogy 1001 gyerek szemüveghez jutott, de azt gondoljuk, hogy további 2-3 ezernek még biztos szüksége lenne olyan családoknak, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy mi mindig a leghátrányosabb helyzetű, a legrászorulóbbakat támogatjuk. Nyilván vannak olyan családok, akik minden további nélkül meg tudják venni a szemüveget, illetve azért az is hozzátartozik, hogy a NEAG bizonyos mértékig finanszírozza a szemüvegeket, de az egy komplikált dolog, hogy a gyerek eljusson a szemorvoshoz, megvizsgálják, felírják, elmenjen utána egy másik helyre, ahol pedig megcsinálják a szemüveget, és ebben a folyamatban segítettünk mi azoknak, akiknek ez nem annyira lehetséges, és ezért jutottak ezek a gyerekek szemüveghez.
Edvi Péter hozzátette, orvosaik azt tapasztalták, hogy sok esetben a gyermekek tanulmányi eredményeit is befolyásolta a szemüveg hiánya, mert nem látták megfelelően a táblát, vagy közelre nem láttak jól.
Több mint 1,5 millió facsemetét ültettek, és 40 tonnát meghaladó különböző tőltípusokhoz tartozó makkot vetettek el a szakemberek a Gemenci erdő területén. 330 hektáron erdőmegújítást, több mint 100 hektáron pedig károsodás miatti pótlást végeztek. Céljuk a klímaváltozás okozta kedvezőtlen időjárásnak is ellenálló őshonos erdők kialakítása. Falucskai Ivett összeállítása.
Elsősorban az őshonos fafajok közül a fehérnyár, kocsányos tölgy, magyar kőr is, az elegyfafajok közül a fileknek mind a három faja, a juharok közül is hegyi juhar, korai juhar, mezei juhar és rengeteg olyan gyümölcsfa, vadalma, vadkörtejnek az egyedei, amelyek az itt élő vadállománynak a táplálék forrását is kiegészítik majd,
évek vagy évtizedek múlva.
Fodermeier Vilmos, a Gement ZRT vezérigazgató helyettese azokat a fafajtákat sorolja, amelyeket kiültettek az őszi-tavaszi idény erdősítési programjában. Összesen 1,7 millió csemetét telepítettek, és 41 tonna makkot vetettek el védett és nem védett területeken.
Összességében egy 330 hektár az, ami az erdő megújítását szolgálja, és 115 hektáron végeztünk pótlást, tehát gyakorlatilag a károsítások miatt kiesett csemetes számot azt állítjuk helyre.
A vezérigazgató helyettes elmondta, a legnagyobb kihívást a csemeték megmaradása szempontjából a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadék hiány jelenti. Hozzátette, gondot okoz számukra az is, hogy a Duna hullámterében egyre inkább elmaradnak a tavaszi hóolvadásból származó, évszázadok óta megszokott áradások.
Ezek a tavaszi elöntések voltak az erdő fennmaradása szempontjából a legfontosabbak, hiszen azok a többlet vízviszonyok így rendelkezésére álltak az itt élő élővilágnak, amely lehetővé tette azt, hogy ez az egyedülálló gemenci erdő, ez létrejöjjön és megmaradjon.
Fodermeier Vilmos hangsúlyozta, az erdősítési programban az időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ezt szem előtt tartva végzik már 30 éve a tájidegen ültetvényszerű erdők átalakítását is őshonos állományokra.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint három autó ütközött az egyes főúton Óbarok térségében. A 36-os kilométernél a forgalom rendőr irányítás mellett félpályán halad.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton kifelé a Pillangó utcánál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Tart a helyszínelés a Margit körúton a Tölgyfa utcánál, a Margit híd felé vezető oldalon a külső sávban. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! Szlovénia és Ausztria fölött már formálódnak azok a gomoly felhők, amik megérkeznek majd a Nyugat-Dunántúlra a délutáni órákban, és elsősorban nyugaton valószínű ezekből a felhőkből csapadék. Egy-egy zápor mellett még zivatar is lehet. A légmozgás iránya déli-délnyugati lesz, és marad is, tehát a hidegfront, amely a közelünk van, annak az előoldalán, az úgynevezett meleg szektorban vagyunk. Ma még közel 30, vagy akár kisebb esélye 30 fok is lehet. Hajnalban, mivel mozgalmas időre számíthatunk, döntően 10 és 16 fok közé hűl a levegő, tehát nem lesz nagyon hideg a reggel. Napközben viszont felhők blokkolják a felmelegedést, illetve a napsugarait, és ezáltal a felmelegedést. A Dunántúl egyes részein kisüthet a napot, egyébként a csapadék valószínűsége is alacsonyabb lesz, míg délen, keleten, délkeleten, majd később az északi, északkeleti ország részben ismétlődő eső, záporeső és újabb zivatar kialakulása várható. A légmozgás bár veszít erejéből, de még továbbra is élénk lehet a szél, 20 és 25 fok között lesz a csúcsérték. Aztán a folytatásban még kisebb zápor pénteken, szombaton is lehet, de alapvetően szárazabbra fordul időjárásunk. Vasárnap lesz a legszebb idő, a legtöbb napsütésre is ezen a napon kell készülni, aztán a jövő hét első felében markáns hideg front érkezhet a Kárpát-medencébe, kedden viharossá fokozódó széllel.
Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian.